Az ige szavával köszöntöm nagy szeretettel a gyülekezetet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet, ne vedd el tőlem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünk kezdetén 167. dicséretünket énekeljük, annak mind a három versét. 167. dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Meg Isten igét úgy, hogy írva található Máté evangélium a 25. fejezetében, a 14. verstől a 30. versig terjedő szakaszban, ebben a részben így szólít meg bennünket Isten igéje. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe, nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki, te gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs még, az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Isten áldása legyen az ő igéjén, adja meg, hogy számunkra is nyeresség legyen, amit olvasunk, olyan, amit aztán kamatoztatni tudunk és gyarapítani tudunk. Most ezért fennállva a fejünket meghajtva csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, ezen a korai reggeli órán csatlakozunk a madarak énekéhez, a madarak dicséretéhez, és mi is dicsérünk téged. Köszönjük neked azt, hogy te teremtő Isten vagy, aki minden ezen a világon. És mi jövünk hozzád, a te teremtményeid, és vágyunk arra, hogy részesíts bennünket mindabban, ami a tiéd, részesíts bennünket a te gazdagságodban, hogy miénk lehessen az, ami a tiéd is. Hálát adunk neked azért, hogy te, akinek van hatalmad, és volt hatalmad arra, hogy megteremtetted ezt a világmindenséget, van hatalmad arra is, hogy bennünket is újjáteremts, hogy tiszta szívet adj nekünk, és hogy megerősítsd bennünk az erős lelket. Urunk, azért kérjük ezt, mert megtapasztalhattuk már, hogy te ezt meg tudod tenni, hogy tudsz adni, és tudsz újat adni. Ezért kezdtük az Isten tiszteletünket hálaadással az énekünkben, amikor megköszöntük azt, hogy tőled annyi mindent kaphatunk, és kaptunk is már. És kérünk azért, hogy tényleg a te kincseidből adj nekünk, ahogy kértük is az énekben, békességet. De megvalljuk, Urunk, azt, hogy van, amikor nagyon nehéz hálát adni. Van, amikor nem a dicséret és nem az öröm szava szólal meg bennünk elsőként. Most is vannak olyanok közöttünk, akik nem örömmel a szívükben, hanem szomorúsággal érkeztek. Akik most nem arra gondolnak, amiket kaptak, hanem arra, amit elveszítettek. Mert elveszítették azt, aki nagyon közel állt hozzájuk, aki eddig betöltötte az ő életüket, és most nincsen közöttük. Urunk, kérünk, hogy állj oda melléjük a te vigasztalásoddal, a te bátorításoddal és a te békességeddel. Urunk, mindannyian vágyunk erre, mindannyiunknak olyan nagy szükségünk van a vigasztalásra, a bátorításra, a vezetésre, az útmutatásra. Kérünk azért, hogy ajándékozz meg ezen az Isten tiszteleten is most mindezzel, ajándékozz meg a legnagyobbal, amit kaphatunk, önmagaddal. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, és tölts be bennünket a te lelkeddel. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, hirdetésére, a 154. dicséretünk éneklésével. 154. énekünk így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. amely alapján az ő üzenetét ezen a mai vasárnapon hirdetni kívánom, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 25. fejezetében. Ebből a részből most a 21. verset olvasom újra. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Jézus utolsó időkről szóló beszédei között találjuk ezt a példázatot. Ezt a példázatot, amely összefoglalás annak, hogy mit is vár tőlünk Jézus, hogy hogyan készüljünk az ő visszajövetelére, hogyan várjuk őt, és hogyan töltsük el azt az időt, ami itt adatik nekünk, amíg ő vissza nem ér. Ebben a példázatban találunk egy nagyon nagy örömhírt, és emellett az örömhír mellett ott van egy figyelmeztetés is. Most próbáljuk meg együtt felfedezni, hogy mi is a nagy örömhíre ennek a példázatnak, és mi is az a figyelmeztetés, ami ezzel együtt, ezzel karöltve ott van ebben a történetben. Ebben a történetben egy jómódú emberről hallunk, akinek nagy vagyona volt, és sok szolgái voltak, és ez az ember elutazott egy időre, egy bizonytalan, de lehetett sejteni, egy hosszú időre. És előtte valami olyan dolgot tett, ami nagyon szokatlan, és amit talán mi magunk sem tettünk volna meg az ő helyében. Mégpedig azt, hogy a vagyonát rábízza a szolgáira. Három szolgáról olvasunk, közül az első 5 talentumot, a második 2-t és a harmadik 1-et kapott. A talentum a bibliai időkben egy súly egység volt, egy súly mérték, körülbelül 44 kg-ot nyomott egy talentum. A mértékét igazán azt határozta meg, hogy miből volt. Nagy valószínűség szerint, ami itt a történetben szerepel, az ezüst talentum volt, de az is lehet, hogy arany talentumról hallunk ebben a példázatban. Hatalmas kincs, amit ez az úr az ő szolgáira bízott. És hatalmas megtiszteltetés az, hogy ezt megtette. Megtiszteltetés az, hogy a szolgákra bízta a vagyonát, ez a gazda is megbízott bennük. Ez a nagy örömhíre ennek a történetnek. Az a nagy örömhír, hogy az Isten, mert hiszen őt jelképezi ez a gazdag ember itt ebben a példázatban, az Isten hatalmas kincset bíz ránk. A figyelmeztetés pedig ehhez kapcsolódik, mégpedig azt, hogy az a kincs, amit mi kaptunk, azzal nekünk egyszer majd mindannyiunknak el kell számolnunk. El kell számolnunk azzal, amit kaptunk, ami ránk bizatott. Mert a kincsel együtt megbizatás is jár, mert azt használni, jól használni, azzal jól élni, azt gyarapítani kell. Az első két szolga ezt meg is teszi. Vállalkozásba kezdenek, abban a reményben, hogy többet tudnak majd visszaadni, mint amit kaptak. A harmadik szolga viszont másképpen gondolkodik. A harmadik szolga elássa a kincset a földbe, azért, hogy megőrizze, nehogy bármi baja essen, nehogy ellopják, nehogy elvesszen. Megőrzi, hogy vissza tudja adni. És igazán ezzel nem is tesz semmi olyat, ami elvileg kifogásolható lenne. Hiszen gondoskodik arról, amit kapott. Szinte azt mondhatnánk, hogy gondoskodó volt, mint a másik kettő szolga, akik lehet, hogy azzal a befektetéssel, amiben a pénzüket tették, azzal majd esetleg kudarcot fognak vallani, és veszteséggel kell majd, hogy az uruk színe elé álljanak. Sokáig bizonytalanságban voltak. Ez a szolga nem volt bizonytalanságban, és még csak lustasággal sem lehet vádolni, elég nagy erőfeszítésbe kerülhetett, fizikai erő kifejtésbe, hogy egy olyan nagy gödröt ásson, amiben ezt a hatalmas kincset aztán elrejtette. Nem tett semmi olyat, ami első látásra kifogásolható lenne, de ez egyben azt is jelentette, hogy nem tett semmi olyat sem, amit az ő ura várt volna tőle. Hogy rosszul bánt a rábízott vagyonnal, az akkor derül ki egyértelműen, amikor visszajön az ő ura, és Visszajön a gazda, és a másik két szolgát megdicséri, őt pedig elmarasztalja, és megbünteti. Milyen érdekes, hogy ez a szolga rögtön magyarázkodással kezdi. Mert érzi azt, hogy ennél, amit ő tett, sokkal többet kellett volna tennie. A többiek örömmel hozzák a munkájuk eredményét, ő pedig csak ennyit tud mondani, féltem tőled, de itt van, ami a tiéd, vedd el. Itt válik nyilvánvalóvá az ellentét az első két szolga és a harmadik között. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy mi az igazi különbség köztük. Mégpedig az, ahogyan ők gondolkoztak az urukról, ahogyan tekintettek rá, az, ahogyan gondolkoztak saját magukról és mindarról, amit ők kaptak. Az, ahogyan viszonyultak az ő urukhoz, az határozta meg azt is, hogy mit kezdtek azzal a kincsel, ami az ő kezükben volt. A harmadik szolga, amit szem előtt tartott leginkább, az nem az ura érdeke volt, hanem a saját érdeke. A saját biztonsága és a saját kényelme. A többi szolga pedig az ura érdekére figyelt. Ez a harmadik szolga nem akarta azt tenni, amit az ő gazdája várt tőle. Nem akarta, hogy megmondják neki, hogy mit kell csinálnia azzal, amit kapott. Majd ő el tudja dönteni. Majd ő megőrzi, de többet ne várjanak tőle, mint ami a minimum. Szolga volt, de nem akar szolgaként élni. Nem akar szolgaként viselkedni. Nem szerette az urát. Igen, az ember akkor is úgy volt ezzel, mint ahogy ma vannak sokan, hogy nem szereti és nem jól viseli az alárendeltséget. Nem szeretjük azt, amikor valaki fölöttünk áll, amikor valakitől függenünk kell. Manapság olyan sok szó esik az esélyegyenlőségről, meg arról, hogy mindenkinek ugyanannyit kell biztosítani. Annyira sokan küzdenek a hátrányos megkülönböztetések ellen. És ez rendjén is lenne így. Akkor, hogyha mindez nem vonatkozna az Istennel való kapcsolatunkra is. Mert hogy az Isten hívása ellen talán a leggyakoribb válasz az, és a leggyakoribb érv az, hogy valaki azt mondja, nekem senki nem mondja meg azt, hogy mit csináljak, még az Úristen se. Nem mondja meg nekem senki, hogy mit csináljak, mert én tudom jól, hogy mit kell tennem. Én tudom jól, hogy mik a megoldások. Én majd eldöntöm, hogy hogyan élek, hogy hogyan rendezem be az életemet, és hogyan használom, és hogyan bánok mindazzal, amin van. Nem fogok szolgálni senkinek, és nem akarok függeni senkitől, mert én tudom, el tudom dönteni, hogy mit kezdjek mindazzal, ami az enyém. El tudom dönteni azt, hogy mi legyen az én megfogant gyermekemnek a sorsa. El tudom dönteni talán még a halálomat is, hogy az hogyan történjen. Még abba is be tudok avatkozni. Mostanában a napokban nagy vita folyik az abortusz kérdésről és az abortusz törvény szigorításáról. És azok, akik ellenzik ezt, azok azt az érvet hozzák fel elsőként, hogy az anyának, az édesanyának joga van eldönteni azt, hogy mi legyen azzal a megfogant magzattal. Nem szeretnék általánosítani, mert tudom, hogy minden egyes eset más és más, de abban biztos vagyok, hogy egészen máshogyan vitatkoznánk, vagy beszélgetnénk erről a kérdésről, hogyha mindenki ugyanarról az alapról indulna, ha mindenki abból az igazságból indulna ki, hogy az élet, tehát Isten adja, és az Isten veheti el, és ha mindenki abból az igazságból indulna ki, hogy az élet nem a születésünkkel kezdődik, hanem a fogantatásunkkal. Jogunk van eldönteni az, hogy mi legyen azzal a magzattal. Igen, jogunk van eldönteni, sok mindenről úgy gondoljuk, hogy jogunk van dönteni. Talán még mi is, akik itt vagyunk, és akik ismerjük Istent, néha még bennünk is ott van ez a gondolat. Ha nagyon őszinték vagyunk, akkor rájövünk, hogy néha mi is így gondolkozunk. Nagyon nehezen engedjük ki a kezünkből az irányítást. Nagyon nehezen engedjük el a mi vágyainkat, a mi terveinket, a mi kívánságainkat, és azt, hogy hogyan lenne nekünk a legjobb. Mi is tudjuk azt, hogy Istentől kapjuk azt az igazi megoldást, ami az életünkre megoldás jelen, de mégis sokszor mi vagyunk azok, akik el akarjuk rendezni a dolgokat. Pedig mi ismerjük az Urat. Ismerjük Istent, és tudjuk azt, hogy ő kicsoda. Azt is tudjuk, hogy milyen Úr, és hogy ő mi az, amit megtett értünk. Ugyanis ez az Úr, ez az Isten, amikor kincset ad nekünk, akkor azt is tudhatjuk, hogy az ő számára a legnagyobb vagyon és a legnagyobb kincs azok mi magunk vagyunk. Mi emberek, akiket ő alkotott meg. Olyan értékeseknek tart bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta oda. Az ő fiát áldozta fel értünk. Jézus Krisztus volt az, aki először szolgává lett, hogy azután minket az Isten szolgálatára hívjon. A gyönyörű Krisztus himnuszban, a Filippi levélben olvasunk erről, amikor azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus, amikor isteni formában volt, akkor nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, megüresítette magát, és emberré lett, megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez az Úr hív bennünket az ő szolgálatára. Ez az Úr nem megalázni, hanem felemelni akar bennünket. Ez az Úr nem megkötözni, hanem felszabadítani akar bennünket. A példázatban szereplő első két szolga mindezt tudta az Uráról. És ezért tette meg azt, amit az ő Uruk vár tőlük. Ezért tették meg azt, mégpedig nem parancsra és nem kényszerből, hanem örömmel és hálával. Ezért hallhatták aztán, amikor megérkezett az Úr, hogy ezt mondta nekik, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Lépjél be a te Urad ünnepi lakomájára. Ezek a szolgák jól bántak mindazzal, amit kaptak. A sáfárságnak, a jó sáfárságnak a titka van itt előttünk ebben a példázatban. Mert a sáfár az megbízott. Neki semmije sincs. Mint ahogy ezeknek a szolgáknak sem volt semmiük. Mindaz, ami az övék volt, azt kapták. Az Uruktól kapták. És az, amit kaptak, az akkor is az ő Uruké volt, amikor ő távol volt. Az ő kezükben volt, de nem volt az övék. Rájuk bizatott, de az Úrnak a tulajdona volt mindaz, amit kaptak. Calvin János az ő fő művében, amikor erről ír, akkor így fogalmaz. Azt állítja ugyanis a Szentírás, hogy az összes dolgokat úgy adta nekünk Isten az ő jóságából, és aképpen rendelte őket a mi hasznunkra, hogy azok csak mint egy letéteményt képeznek, amikről egykor számot kell adnunk. Úgy kell tehát használnunk, hogy folytonosan fülünkbe csengjen ez a szózat, adj számot a te sáfárságodról. Igen, alapvető tanítása a Szentírásnak, csak van, amikor mi is elfelejtjük azt, hogy minden, amink van, az Istené. Elfelejtjük azt, amit az egyik ige kérdésként tár elénk, de nagyon egyértelműen, amikor megkérdezi, mit van, amit nem kaptál volna. Kaptunk sok mindent, és használhatjuk ezeket. Úgy használhatjuk, mintha egészen a miénk lenne, élhetünk vele, de egyszer számot kell adnunk róla. Isten teljes bizalommal hatalmas kincset bíz ránk. Hatalmas kincset, ad életet, az sem a miénk, az is az övé. És ehhez ad még sok mindent, ad észt, és ad erőt, és ad tehetséget, tudást, és munkát, és családot. Letétbe. Letétbe úgy kapjuk. Letétbe kapjuk az időnket, letétbe kapjuk a tehetségünket és az anyagi javainkat is. Mindannyian kapunk, bár az igaz, hogy nem egyformán. Mint ahogy ezek a szolgák sem egyforma mennyiséget kaptak, és pont emiatt szoktunk mi panaszkodni. Pont emiatt szoktunk mi elégedetlenkedni, és ezért irigykedünk másokra, akik többet kaptak. Akikre ha ránézünk, és azt mondjuk, hogy milyen jó lenne, hogyha mi is annyit kaptunk volna. Akiknek olyan könnyen megy, akiknek annyi mindenük van. Közben elfelejtjük, hogy akinek sok van, attól sok kéretik számon. Közben elfelejtjük azt, ami ott van még a példázat elején, hogy kapták ezek a szolgák, ezeket a kincseket, ki az ő képessége szerint. Az Isten ismer bennünket, ismeri a képességeinket, és azt adja, amivel aztán majd el tudunk számolni. tudja azt, hogy mit bírunk, tudja azt, hogy mire vagyunk képesek, és aztán adja, amit ad, és megbízik bennünk, hogy azt jól fogjuk tudni használni. Használjuk-e mindazt, amit kaptunk, és hogyan használjuk? Vagy elássuk, ami a miénk, és nem kerül elő, nem látják meg a többiek? Annyit adunk csak vissza, amennyit kaptunk az Istentől, vagy még annyit sem, mert eltékozoljuk azt, amit kaptunk. Lehet, hogy sokan úgy vannak, úgy vagyunk, hogy Vörös Marti Mihály megfogalmazta az egyik versében, amikor arról ír, hogy az emberek többségének mindig az kell, ami a másiknak van, amit ő nem kapott meg, és amilyen van, azzal meg nem tud mit kezdeni. Kívánod azt, ami nincs, és nem kapható, és mit van, kezed között elolvad, mint a hó. Vajon mindaz, amink van, azzal hogyan bánunk, és hogy mit teszünk vele? Előkerülnek-e, és használjuk-e? Annyi kincs van minden egyes ember életében. Én annyiszor megdöbbenek, amikor látogatok idősebb testvéreket, és ők nem tesznek más, mint beszélnek, mesélnek az életükről, és hallgatom őket, és végig arra gondolok, hogy micsoda gazdagság van egy emberi életben. Milyen jó lenne, hogyha ezt mások is meglátnák, hogyha meglátnánk egymásban ezt a hatalmas kincset, hogyha nem lenne elrejtve, hogyha olyan jó lenne, hogyha elő tudnánk ásni valahonnan, onnan a mélyről, hogy előkerülne. Igen, az idősek is, amit elmondanak, abból látszik, hogy mennyi minden kincs van az ő életükben, az ő múltjukban. De hát az öreg embernek sem csak múltja van, hanem van jelene is. Egyszer megkérdeztek egy nagyon idős embert arról, hogy mi a jó abban, hogy valaki 100 évig él. És azt válaszolta mosolyogva, hogy elég kicsi a kortárs csoportnak a kényszerítő hatása. Igen, mert nem nagy esélye van annak, hogy a tömeg sodrása rossz irányba viszi azt, aki ilyen kort élt meg. A kortársak már nem annyira befolyásolják, mint a korábbi időszakokban. Minden egyes életkornak és minden egyes élethelyzetnek és életszakasznak megvan a maga lehetősége. Akkor, hogyha észrevesszük, ha élünk vele. Olykor nem árt, ha segítségül hívjuk a humort, vagy az öniróniát, ahogy ez az ember tette, és akkor másképpen láthatjuk azt, amiben vagyunk. És akkor nem megyünk el a lehetőségek mellett, és nem mondjuk azt, hogy milyen jó lenne, ha nekünk több lenne. Használjuk-e azt, ami a miénk? Azt hiszem, hogy talán sokszor az is baj, hogy félünk. Mi talán nem az Úrtól és nem az Istentől félünk, hanem félünk a kudarctól. Mi lesz, hogyha nem sikerül? Mi lesz, hogyha belevágok, de nem lesz eredménye? Nem olyan, amit én magam várnék, amit az Isten várna tőlem? Mi lesz akkor? És nem is merjük elkezdeni. Ezt a példázatot talán ki lehetne egészíteni egy negyedik szolga történetével. Ez a szolga ugyanazt tenné, mint az első kettő, elvinni a pénzt, befektetni, csak hogy az ő pénze nem kamatozna, hanem veszítene rajta nagyon sokat. És amikor visszajön az Úr, akkor szégyenkezve kellene megállnia, és szomorúan, és csak egy dologban reménykedne, de ez a reménység átsüt az ő félelmén és zavarán, hogy talán az Úr mégiscsak fel fogja menteni, és én hiszem azt, hogy valóban így lenne, hogy visszajön ez az Úr, és számon kérni ezt a szolgát is, de nem megbüntetni, hanem megvigasztalná. Mert az Isten nem az eredményeket nézi, ahogy a világ általában, hanem az Isten azt nézi, hogy mi volt a mi szándékunk. És az Isten azt nézi, hogy bíztunk-e benne igazán, hogy oda mertük-e adni azt neki, azt, ami a miénk, hogy mertünk-e kockáztatni, meglépni olyan lépéseket, amiket amúgy esetleg nem mertünk volna megtenni. A negyedik szolga története nem szerepel ebben a példázatban. És szerintem azért nem, mert Jézus ezzel is bíztatni akar. Mégpedig arra akar bíztatni, és azt akarja ezzel sugalni, hogy azért mégiscsak úgy van, hogy aki az Istenben bízik, teljes szívével, és vele használja azokat az ajándékokat és kincseket, amiket kapott, végül biztos, hogy nem fog kudarcot vallani. Lehetnek olyan időszakok, amikor nem tűnik túl sikeresnek, de végül biztos, hogy nem kell szégyent vallania. Mert az Istennek akkor is kedve telik bennünk, amikor mi nagyon szegénynek érezzük magunkat, amikor mi nagyon sikertelennek érezzük magunkat, akkor, hogyha közben tudjuk, hogy az Istenben bízhatunk, és ő nem büntetni fog, hanem megköszöni azt, amit tettünk érte, és tettünk mindazzal, amit kaptunk. Olyan jó lenne, hogyha ott lenne bennünk ez a lelkület, ott lenne bennünk az imádság, hogy Uram, Te mutasd meg, hogy mit kaptam tőled, és mutasd meg, hogy hogyan használjam. Ebben a példázatban ez az Úr elutazott hosszú időre, és nem volt kapcsolata a szolgákkal. Nekünk van kapcsolatunk, és mindig mehetünk hozzá, és mindig kérdezhetünk, és mindig akár a következő lépést is megkérdezhetjük, amikor bizonytalanok vagyunk, hogy mit tegyek. Uram, mutasd meg, hogy hogyan tudom használni, ami a tiéd. Hogyan tudok azokkal együtt lenni, hogyan tudom azokat szeretni, akiket te adtál nekem, akik kincsként ott vannak az én életemben. Hogyan tudom szeretni a házastársamat, hogyan tudom nevelni a gyerekeimet. Olyan sokszor elbizonytalanodunk még ezekben is, de kérhetjük a segítséget. És olyan jó lenne, ha azt is kérnénk, hogy segítsen bennünket abban, hogy hogyan tudjuk mi használni, és nem elrejteni a mi legnagyobb kincsünket, a hitünket. Mert a mi hitünk nem magánügy. Mert a mi hitünknek pont az a lényege, hogy nem csak rólunk szól és az Istenről szól, hanem bizonyságtétel a többiek felé. Uram, add, hogy tudjam használni az én hitemet, ami nem csak nekem hasznos, hanem másnak is azzá lehessen. Ha ismerjük a mi Urunkat, és tudjuk azt, hogy ő mit tett értünk, milyen áldozatot hozott értünk, mekkora kincsnek tart bennünket, akkor hálából mi is úgy fogunk sáfárkodni az ő javaival, ahogy ő azt szeretné, ahogy ő azt várja. Akkor sikerül nem önmagunkat megvalósítani, mert manapság is ez a cél, hogy mindenki valósítsa meg önmagát, akkor nem magunkat fogjuk megvalósítani, hanem az Isten országát fogjuk építeni. Nem magunkat fogjuk megvalósítani, de kiteljesedik az életünk. Az az ember, aki így sáfárkodik, annak van a helyén az élete, és annak van a helyén az életében minden, ami az övé. Olyan jó lenne, hogyha ilyen szolgák lehetnénk, és jó lenne, hogyha aztán végül, meg addig is azért néhányszor nekünk is azt tudná mondani az Úrunk, amikor ránk néz, és mindarra, amink van, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te Urad ünnepi lakomájára. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy így fordulhatunk feléd. Hogy mi tudjuk, hogy te nem egy büntető Úr vagy csak, aki azt nézi, hogy mit és hogyan rontunk el, hanem olyan Urunk vagy, aki megajándékozott mindennel, ebben a földi életben is megajándékozott az örök élet ajándékával is. Urunk, szeretnénk most eléd hozni mindazt, amink van, és szeretnénk végig gondolni, hogy vajon mit is kezdünk azzal, amit kaptunk tőled, a te ajándékaiddal, és vehetjük ezeket sorba, hogy mit kezdünk a mi testünkkel, egészségünkkel, hogyha még megvan, mit teszünk a mi beszédünkkel, amit ajándékba kaptunk, tényleg mindig, amit mondunk, az építő és téged dicsőítő vagy, a beszédünkkel is, a szavainkkal, a tetteinkkel magunknak akarjuk, a mi életünket akarjuk egyre jobbá tenni. Urunk, tényleg azon fordul meg minden, hogy hogyan nézünk rád, és hogyan nézünk magunkra. Hogy elfogadjuk-e azt, hogy te szeretnéd megmutatni, hogy mi a legjobb nekünk, szeretnél utat mutatni. Vagy mi is azok közé tartozunk, akik azt mondják, hogy mi nem akarunk függeni senkitől. De Istenünk, tudjuk azt, mert megtapasztaltuk, hogy nem lehet úgy élni, hogy valaki senkitől se függjön. És olyan nagy áldás az, amikor valaki az életét odaadja neked, és akkor bár odaadta az életét, és mégis sokkal többet kap vissza. Urunk, kérünk, hogy így legyen a te áldásod a te javaidon, amivel megajándékoztál bennünket, hogy így lehessen a mi kezünk munkája is áldás ebben a világban. Így kérünk, hogy állj mellénk, bíztass bennünket, bátoríts bennünket, olyan nagy szükségünk van a te dicséretedre is, és nagy szükségünk van a figyelmeztetésedre is, amikor rámutatsz arra, hogy valamit nem jól használunk. Urunk, kérünk, segíts bennünket, hogy bölcsek legyünk, tölts be bennünket szeretettel, és attól, hogy így tudjunk képviselni téged ebben a világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy az Úr szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Együttérző szívvel hirdetem, hogy ezen a héten elbúcsúztattuk Nagy Lajosné Kakas Gizella 71 éves testvérünket. Az ő szerettei, gyászolói, hozzátartozói számára Isten vigasztalásáért imádkoztunk akkor is, és imádkozunk most is így a gyülekezet közösségében. És kívánjuk azt, hogy Isten áldása legyen ott az emlékezésben, a búcsúzásban, és az ő ereje, az ő lelke töltse be az emlékezőket. Hirdetem azt, hogy lesznek olyan gyülekezeti események, amelyek ünnepekhez kapcsolódnak, és ezeket az ünnepeket még fényesebbé teszik. Jövő héten vasárnap, virágvasárnap alkalma lesz, és annyiban is különleges lesz az Isten tisztelet itt a gyülekezetben, hogy felnőtt konfirmációra kerül sor. Gyülekezetünk 4 tagja tesz majd konfirmációi fogadalmat. Készüljünk erre az alkalomra szeretettel, imádsággal, és legyünk itt, hogy együtt örüljünk velük, és együtt kérjük az Isten áldását az ő életükre, további útjukra, az ő hitükre, amiről vallást tesznek majd. A következő hét az nagy hét, és már most hirdetem, amit majd a jövő héten is fogunk hirdetni, hogy azon a héten minden nap előkészítő alkalmakat tartunk a Mátyásföldi templomban, minden este 6 órakor. Ugyanakkor majd nagypénteken itt is lesz természetesen Isten tisztelet délután 5 órakor, aztán húsvét első és második napja. De azért mondtam már ezeket most, hogy húsvét második napja megint csak különleges alkalom lesz, ugyanakkor pedig a gyermekek, fiatalok konfirmációjára kerül sor, amelyre 5-en készülnek. Mi is készüljünk erre az alkalomra is, nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy örömmel, és szeretettel várunk arra az alkalomra is majd mindenkit innen a gyülekezetből. Isten tiszteletünk végén a 261. dicséretünket keressük meg. 261. énekünk, mind a 4 versét énekeljük imádságként, és kérjük az Istennek azt a sok javát, amit ránk hulladhat, ami az ő szolgáira. Az első vers így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy ő gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen.